A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megírva található a Bibliaolvasó kalauz mai napra kijelölt új szövetségi szakaszában, Lukács evangéliuma 22. fejezetében, a 24. verstől a 30. versig terjedő szakaszban. Lukács evangéliuma 22. részének 24. és következő verseit olvasom. Versengés is támadt a tanítványok között, hogy melyikük a legnagyobb. Ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb. És aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én örökségül adom nektek az országot, ahogyan az én atyám is nekem adta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és trón székembe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Isten szent lelke áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságban. Szentlélek, Úristen, a te kegyelmedért kiáltunk hozzád most is egy szívvel és egy szájjal. Azt szeretnénk, ha veled lehetne találkozásunk, ha a puszta emberi szavakon és emberi gondolatokon túl láthatnánk mindannyian. Urunk, köszönjük neked, hogy a keresség sákramentuma által már is óriási segítséget adtál ehhez, hiszen ha valaki a keresztelésben emberi cselekedetet lát, akkor az még nem érti, hogy miről is szól az. Köszönjük, hogy te magad vagy, aki a keresztelő lelkipásztor karjain, száján, szavain keresztül cselekszel, hiszen te leszel az is, aki majd ezt a drága kisgyermeket egész földi életében oltalmazod, és majd valamikor nagyon-nagyon sokára a mennyei örök boldogságban is örömmel fogadod. Atyán, köszönjük neked, hogy te vagy ebben a cselekvő. És Szentlélek, Úristen, köszönjük neked, hogy a három csepp víz által, és a gyönyörű igei idézetek által te magad szóltál hozzánk. Kérünk add, hogy ami ezután jön, azt se gondolja senki emberi cselekvésnek. Mert igazán semmi értelme sem lenne annak, hogy egyik ember a másikat a gondolataival terhelje. Tőled szeretnénk tanulni, és hozzád szeretnénk ragaszkodni. Azért jöttünk, hogy veled találkozzunk. És tudjuk, hogy te hamarabb megérkeztél már ide, mint ahogyan mi egyáltalán elindultunk. Hiszen már az üzenet készítésekor azon munkálkodtál, ami a mi életünkben még csak néhány perce következett be. Könyörögve kérünk, áld meg hát a veled való találkozásunkat, és segíts, hogy mindazt, ami hangzik, a te szavadnak vegyük, és tőled fogadjuk el mindannyian. Így áld meg az ige hirdetőjét, és a hallgatóságot is, a te kegyelmességed szerint. Ámen. Énekelt imádságunk, amely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek, a 164. dicséret harmadik befejező verse, 164. énekünk harmadik versével imádkozzunk. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság.
Hit vallásunk.
Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, az imént felolvasott ige szakasz egyik verse. Lukács evangéliuma 22. részének a 27. versét olvasom. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ha két ember valamit együtt végez, ősi törvény, hogy valamelyikük vezetni fogja a másikat. Mindig így volt ez, és valószínű mindig így is lesz ebben a világban. Egyszerűen azért, mert így praktikus. Ha mindegyik a másikra vár, akkor sokkal tovább tart a munka elvégzése. Vagy ha mindenki vezetni akar, ha mindenki főnök akar lenni, akkor meg azonnal összevesznek, azért nem lesz az egészből semmi. Az egyik ember tehát a másiknak a vezetője lesz. Persze nem mindenben, hanem bizonyos dolgokban, bizonyos időre. És ugyanígy van ez a társadalomban nagyban is. Vannak vezetők, akik megmutatják, eldöntik, megmondják, hogy merre haladjon a cég, az ország, a világ. És óriási megtiszteltetés és öröm és kiváltság, ha az embert egy közösség kitünteti azzal, hogy vezetőjének ismeri el. Lelkipásztorként is elmondhatom, jó érzés tudni azt, hogy ez a gyülekezet szívesen hallja az igét. És nekem nagy-nagy boldogság, hogy így vasárnaponként és a hétközi alkalmakon is együtt tisztelhetjük, imádhatjuk a mindenség urát. Ez azonban, mint mindenfajta vezető szerep, nem csak örömöt jelent, hanem végtelenül nagy felelősséget is. És térjünk vissza megint általánosságban a vezetőkre. Egy vezető nem nagyon kérhet tanácsokat, csak egy-egy személlyel beszélheti meg a gondjait. Nem tétovázhat, nem tehet úgy, mintha nem lenne rábízva emberek, családok jövője. Ha vállalta, hogy irányít, akkor bizony éjjel-nappal úgy kell élnie, hogy minden idegszála, minden ötlete, minden gondolata az őt megbízó közösség javát szolgálja. Milyen iszonyú dolog az, ha egy nép, egy közösség, egy üzem dolgozói mondjuk fellázadnak, mert nem bíznak már a vezetőikben. Nagyon nagy felelősség vezetőnek lenni. Talán a felelősség súlya és hordozásának terhe az nincs is arányban azzal a megtiszteltetéssel és boldogsággal, amit egy vezető érezhet. Mégis, ha két ember együtt kezd valamibe, legalább az egyik vezető akar lenni. Úgy tűnik, mégiscsak szívesen vállaljuk a vezetőséget. Szívesen válnak az emberek vezérré, nagyjá. Már a gyerekek is hajlanak erre. Parancsnokok meg királykisasszonyok szeretnének lenni a játék során. Dolgozónak, egyszerű embernek ritkán képzelik magukat. És a mesék is arról szólnak, hogy hogyan lehet az eszes paraszt fiúból király, mert az a valami. Akkor, amikor Lukács szerint ez a beszélgetés lezajlott Jézus és a tanítványai között, akkor már jó ideje együtt voltak ők 13-an. Mindjárt vége az Úr Jézus földi életének az evangélium szerint, mikor erre a beszélgetésre sor kerül. Járták Palesztina útjait, Jézus tanított, gyógyított, a tanítványok pedig lesték a szavait, és igyekeztek mindent megérteni, amiről a mester beszélt. A Jézussal való kapcsolatukra nézve, hála Istennek nem volt kérdés, hogy ki a vezető, hogy ki a legnagyobb. Hiszen Jézus közöttük a legnagyobb. Aki a legtöbbet tudja, aki a legtöbbet teszi, mindannyiuk minden valaha élt ember mértékénél többet és nagyobbat. Az azonban nagyon foglalkoztatta a tanítványokat, hogy vajon Jézus után ki következik a rangsorban. Azt talán érezték, tudhatták, hogy őket fogja majd az Úr Jézus az uralmához alkalmazni. Ebben egy segítség lehetett az a mondat is, ami a szakasz végén van, hogy ti fogjátok majd Izrael törzseit ítélni. Tehát ez többször az Úr Jézus azért úgy megemlítette, megpendítette nekik, hogy amikor én nem leszek veletek, akkor rajtatok sokkal nagyobb felelősség lesz. Hát abban is biztosak lehettek ezek után, hogy nem Heródes, Vagy nem Pilátus, vagy éppen valamelyik vezető egyházi ember lesz majd, vagy vallási ember lesz majd az Úr Jézusnak az utódja, olyan értelemben, hogy ő veszi majd át tőle a stafétát. Hanem aki Jézus után a második leghatalmasabb a kortársak közül, az egy valaki lesz ebből a 12-ből. Közülük. Na ez már igazán izgalmasan hangzott. El is kezdtek hát rajta vitatkozni. A felelősség nem lebegett ott az ő szemük előtt sem. Ezt lehet tudni még onnan is, ahogyan Jézusnak az elárulásakor és az elfogásakor viselkedtek. Amikor csak ki kellett volna állni Jézus mellett, azt mondani, hogy igen, mi is hozzá tartozunk. Mindannyian szétszaladtak ezek a tanítványok. Egy sem akadt, aki vállalta volna Jézus követéséért a felelősséget. Hát még az ige hirdetésért a haragos világban, hát elbújtak. Egy szót nem szóltak, amíg a Szentlélek pünköskor ki nem töltetett rájuk. A dicsőség lebegett az ő szemük előtt is. Az, hogy ők mit kaphatnak, hogy mit nyerhetnek azáltal, ha Jézus után ők a legnagyobbak. Vajon kit szeret Jézus? Vajon ki ül a jobbjára? Egy másik történetben ez is előkerül, mint kérdés. Vajon kinek adja majd Jézus az elismerést, a dicséretet, hogy a kevésen hű volt, sokra bízatik ezután? Mindannyiuk fejében ott zakatolt ez a kérdés. És ahogy az már lenni szokott, egészen biztos, hogy mindenki saját magát tarthatta a leginkább esélyesnek. Hát én segítettem neki, engem jobban szeret. Versengeni kezdtek, miközben együtt fogyasztották a vacsorát. Igen, ez a beszélgetés nem sokkal Jézus halála előtt történt, nem egészen egy nappal Lukács tanítása szerint. A tanítványok az ünnepi asztal mellett vitatkoznak arról, hogy melyikük a legnagyobb. Ez nekik a legfontosabb kérdés. Amíg erre választ nem találnak, nem is tudnak megnyugodni. Miközben Jézus mind az életműve, mind az élete felől ezekben a válságos órákban mély fájdalomban van, az úrvacsorai asztalnál a tanítványok, az ő barátai, az egyháznak a kezdete az elsőségen vitatkoznak. De sokszor lettek még ennek a vitának új követői az egyházban. Egyházi vezetők, királyok, világi vezetők sok ezer áldozatot követelő háborúkat vívtak. Fegyverrel, csalással vagy pénzzel akarták eldönteni, kinek van hát igaza, kinek van nagyobb hatalma. Jézus azonban nem futamodik meg a kérdés elől, nem söpri le az asztalról. Nem futamodott meg a keresztre menet, minden bűnünk iszonyatos terhét hordozva, és nem futamodik meg a világ vezetését végezve napjainkban sem. Tanítania kell, mert rendre visszatérő kérdés ez. Vajon ki a legnagyobb az Isten országában? Hallotta tehát tanítványai vitáját, versengését, és a tőle megszokott módon példákkal világította meg, hogy mi a megoldás erre a kérdésre. Olyan példákkal, amiket mindenki megért. A végeredmény azonban a hatalomra vágyó tanítványok számára aligha hozott megnyugvást. Így kezdte az Úr Jézus. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Milyen jól fogalmazta ezt meg az Úr Jézus. Az emberi erővel fenntartandó hatalom az erővel uralkodik. Azok versengnek a hatalomért, akik jótevőnek akarják hivatni magukat. Milyen jól érthették ezt az Úr Jézus tanítványai. A római birodalom hadereje tartotta megszállva már hosszú idő óta a szülőföldjüket. Uralkodtak rajtuk. Megmondták, mit szabad és mit nem. Adót szedtek az emberektől a saját földjükön. És még jótevőnek is kellett őket gondolni, hiszen a lázadókat, akik Róma fennhatósága ellen felkeltek, bebörtönözték, vagy akár meg is gyilkolták. Ezek az emberi uralkodás eszközei. Tegnap emlékeztünk arra, amikor az osztrák megszállók végtelen gyűlöletükben 13 tábornokot és egy volt miniszterelnököt végeztettek ki. Tették ezt egy már legyőzött forradalom megtorlásaként. Ezek az emberek nyugodtan élhettek volna, hiszen nem volt erő, nem volt pénz, egy újabb felkelésre a Habsburgok ellen a következő évtizedekre. Régen reszkető idősek lettek volna, mire újra olyan állapotba kerül ez az ország, hogy esetleg valamit kezdhessenek. De az emberi hatalom példát statuál, elmegy a legvégsőkig. Vérnek kellett folynia 149 évvel ezelőtt, hogy az ifjú császár trónját senkinek se jusson eszébe még egyszer veszélyeztetni. Na de mit nyert ezzel? Az igaz, hogy a birodalma a haláláig, amíg ő még ezt láthatta, fennmaradt. Viszont mi magyarok sohasem fogjuk neki elfelejteni, hogy milyen véres kézzel uralkodott a nemzetünk felett. Mert ezt nem lett volna muszáj megtenni. Akkor már nem volt háború, akkor már nem volt tétje ennek a dolognak. Abból, hogy többen akarnak uralkodni, mindig versengés következik. A versengés pedig eldurvul, hiszen a hatalom dicsőséget, pénzt, biztonságot jelent. Ezekért egyes emberek mindenre képesek. Megpróbálják legyőzni, leigázni, vagy ha másképpen nem megy, akkor megölni azokat, akik az ő uralmukra törnek. Ez az emberi uralkodás. Így uralkodik egyik ember a másikon. Harc, csalások és szenvedések árán. És ez a szellem, ez a gondolkodás, ahogy látjuk, még a tanítványoktól sem volt idegen. 3 évnyi Jézus követés után még mindig bennük volt, hogy hangoskodással, hogy nagyotmondással, esetleg pofoszkodással döntik majd el, hogy ki a legnagyobb, aki Jézus után az örök mennyei királyságban következik. Milyen jó, hogy az Úr az elevenükre tapint. Ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy az, aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Vezetőnek lenni dicsőség, anyagi haszon és hatalom. A másik oldalon viszont óriási emberfeletti felelősség, áldozatkész élet a vezetett közösségnek minden tagja felé. Amikor az emberek a hatalomért harcolnak, mint itt a tanítványok is, csak a saját hasznukig látnak. Azt nem értik, hogy vezetőnek, nagy embernek lenni, elsősorban tisztességes és nagyon kimerítő szolgálat. Esetenként igaz, talán apróbb megbecsüléssel is jár. De a legnagyobbnak lenni döntően szolgálat a többiek a közösség felé. És íme az Úr Jézus, tudjuk is róla, tényleg így volt, nem volt rest, hogy ő szolgáljon fel az asztal körül, amíg tanítványai, az egyszerű halászok meg vámszedők nyugodtan ücsörögtek. Az Úr nem azzal ügyelt a tekintélyére, hogy kiszolgálást követelt, vagy hogy távolságot tartott az emberektől, hogy megközelíthetetlenné vált. Nem. Ő azzal volt a legnagyobb mindenki fölött, hogy tudott szeretetből mások szolgája lenni. Így vezette, és így vezeti a mai napig is ezt a világot. Mert a világnak az Úr Jézus Krisztus személyében szerető vezetője van, nem pedig kegyetlen uralkodója. Az Úr Jézus nem a termete, vagy a ravassága által lett a legnagyobb. A szeretete, az önfeláldozása tette őt a legnagyobbá. Olyan hatalmassá, hogy neve hallatán meghajlik minden térd. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké, ahogyan a Filippi levél Krisztus himnuszában Pál apostol írja. Az tehát, hogy ki a legnagyobb, hogy kit szeret a legjobban maga ez az Úr Jézus, nem lehet versengéssel eldönteni. Mert Krisztus szemében a legkisebbé válást is vállalók lehetnek csak nagyjá. Azok, akik tőle tanulják az önzetlenség útját. A krisztusi tiszta szeretetet nem érdekli a viszont válasz, csak az, hogy adhat. Nem azon alapul az ilyen tiszta szeretet, hogy viszont szeretik, hogy hálásak neki a jóért. Nem magára, nem a maga hasznára tekint. Ezért nem tesz a tiszta szeretet versengésből, maga mutogatásból valami jót. Aki viszont uralkodó, első akar lenni, az nem tud mások szolgájává válni. Mert a szolgálatra, az alázatra, az önzetlenségre csak a többiek iránti szeretet tesz képessé bárkit is. Az Úr Jézus tehát megmutatta az életével, hogy az ő követői között az a kérdés, hogy ő kit szeret a legjobban, és hogy ki a legnagyobb, az tökéletesen rossz kérdés. Egy olyan kérdés, amelynek nem is szabadna közöttük megfogalmazódnia. Kellenek azonban vezetők a gyülekezetbe, már csak az elején említett praktikus szempontok miatt is. És azért is, mert Isten maga úgy szervezte az egyházat szent lelke által, hogy egyeseket pásztorokul, másokat tanítókul, megint másokat presbiterekül hívott el. Feladatokat ad, melyek során a gyülekezetben egyesek vezetők, mások pedig vezetettek lesznek. De mindannyiunknak elsősorban Jézus Krisztus lelke által vezetett embernek kell lennünk. Akkor lehetünk az Istennek jó munkatársai. Sem vezetett, sem vezető nem versenghet azon, hogy ki a jobb vagy ki a nagyobb az Isten országában. Mindannyiunknak a gyülekezetben betöltött helyünktől függetlenül készen kell állnunk arra, hogy a hozzánk forduló embereket szeretettel szemléljük, és mindenben segítsük. Ahogyan Jézus, az Isten fia, az önfeláldozásra képtelen tanítványoknak önfeláldozóan szolgált fel az asztalnál, mi se azzal foglalkozzunk, hogy mi lehet hozzánk eléggé méltó, hogy mi az, amitől úgymond a gyűrű már nem esik le a kezünkről. Inkább figyeljünk az Úrra. Igyekezzünk mindenkire szeretettel tekinteni, és a legjobbat adni, ugyanis éppen erre adott példát nekünk a mi mesterünk. Amen.